1 Timóteus 3, az első 13 verset olvasom. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen fedhetetlen, egyfeleségű férfi. Megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas. Nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár. Olyan, aki a maga házanépét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás rabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit, titka, tiszta lelkiismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha fedhetetlenek. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, hanem mértékletes, mindenben hűséges. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy a fiad az Úr Jézus Krisztus nevében összejöhetünk ma. Köszönjük, hogy vannak énekeink, vannak dicséreteinkkel, amikkel eléd jöhetünk. És köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk. Köszönjük a te igédet, köszönjük neked az igédnek a hirdetőit, és arra kérünk, hogy a te áldásod legyen Monti szolgálatán. A te áldásod legyen az üzeneten, a szavain, és a te áldásod legyen a mi szívünkön, a fülünkön, hogy halljuk azt, amit mondani akarsz nekünk. Köszönjük Istenünk, hogy arra hívsz bennünket, hogy közösségben legyünk egymással, de elsősorban közösségben legyünk veled. Köszönjük, hogy a Szentlélek itt van közöttünk, és arra kérünk téged, hogy tégy minket alkalmassá arra, hogy halljuk a te hangodat. Amen.
Pár héttel ezelőtt befejeztünk egy sorozat, amikor mentünk a Márk evangéliumban, és két héttel ezelőtt említettem azt, hogy a következő hónapokban, mielőtt visszavonulok, mert lelkész a gyülekezetben, vannak olyan dolgokat, amit fontos nekem, amit úgy érzem, hogy igenis ki kell használni ezt a lehetőséget, beszélni ezek a dolgokról. Két hete volt olyan, ami érintett inkább esetleg itt jobban a személyes életünket. A mai délőtt olyan, ami érint a gyülekezeti életünket, és esetleg valaki azt mondja, hogy egy kicsit csodálkozom, hogy ez szerepel ezek a fontos dolgok között, amit mindenképpen akarok elmondani. De valahogy én azt látom, hogy ezt a fejezet itt az 1. Timoteus 3-ban arra olyan útmutatás nekünk, mint gyülekezet, hogy hogyan lesz a vezetés a gyülekezetben. És igenis azt láttam, hogy egy gyülekezet életében a gyülekezet egy része függ attól, hogy milyen vezetés kap. És azért gondoltam, hogy célszerű lenne újból nézni és tanulmányozni ezt a részt az 1. Timoteus 3-ban, hogy látjunk pontosan, hogy miről van szó itt ezen a részen. Az első versben már látjunk egy olyan mondatot, igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik. Jó munkát kíván. Évekkel ezelőtt, amikor még teológus voltam, én emlékszem, hogy az egyik ismerősöm egyetemista jött látogatni engem a teológián, és amikor följött a szobámba, azt mondta, Monti, most már értem, hogy mit jelent ez az 1. Timoteus 3:1. Én kicsit néztem rám, hogy hogyan jött el rá. Ő azt mondja, amikor érkeztem ide, a püspök is érkezett. És ő érkezett egy hatalmas, nagy, fekete Mercedesben, és sofőrje volt. És akkor ő azt mondja, jó, ha ilyen egy püspök élete, akkor valóban jó dolog püspök lenni. De a kérdés valóban az, hogy Valóban jó dolog kívánni az, hogy valaki legyen püspök? Először azt kell tisztázni, hogy az új szövetségben mit jelent pontosan a püspök. Mert az az érdekes, hogy az új szövetségben, amikor van szó a püspökről, nincs szó egy olyan emberről, aki egy magasabb színvonalon szolgál, mint az emberek a helyi gyülekezetben. Lényegében az új szövetségben van 4-5-6 szó, ahogyan fordítanak. Az egyik a püspök, egy másik a vén, egy harmadik a presbiter, egy negyedik az elójáró, újabb fordításokban a gyülekezeti vezetők. És ahogyan mi tanulmányozunk az új szövetség, valami formában azt lehet látni, hogy ezek a kifejezéseket lehet cserélni egymással. Ezek nem különböző tisztségekről van szó, hanem mindegyik beszél arról a tisztségről, hogy valaki, aki vezető egy helyi gyülekezetben. És amikor Paul itt írt Timoteusnak, vagy később írt a Titusnak, a Titus levélben, mi látjuk mindkét helyzetben, ő írt neki, hogy kell kiállítani ott a gyülekezetben, ahol te szolgálsz most, olyan emberek, akik lesznek a vezetők abban a gyülekezetben. És itt használja a püspök szó az 1. Timoteus 3. Egy olyan ember, aki szolgál egy helyi gyülekezetben. Szeretnék hangsúlyozni azt, hogy az új szövetségben nem látjunk, hogy a szerzők adnak egy külön felépítés, hogy különböző szintek vannak az egyház vezetésben. Az egy teljesen más téma, hogy az ember azt látja, hogy célszerű létrehozni ilyen felépítés, vagy nem. Csak azt kell látnunk, hogy az új szövetségben ezt a tanítást nem látjuk. Amikor beszéljünk ezek a különböző kifejezésekről, látjunk, hogy a helyi gyülekezet vezetésről van szó. Azt is fontos látni, hogy amikor olvasunk ezeket, különösen amikor szerepel azt a szó presbiter, az apostolok cselekedetekben, amikor beszél egy helyi gyülekezetről, mindig többes szám használ. Amikor beszél egy személyről, persze egyes szám, de amikor beszél a tisztségről egy gyülekezetben, a többes szám használja. Akkor azt jelenti, hogy egy helyi gyülekezetben mindig az a terv, hogy legyen nem egy vezető, hanem hogy van egy vezetőség, ami több emberből áll, és azok az emberek a vezetőségben lényegében egyrangúak a gyülekezet vezetésében. Egy másik, amit látjunk itt, a második versben, amikor beszél erről a tisztségről, azt mondja, hogy egy férfi. És tudom, hogy mi egy olyan kultúrában éljünk, hogy mindig azt próbálnak mondani azt, hogy a férfi és a nő között nincs semmi különbség. Sajnálom, én nem tudok együtt érteni, azt nem tudom, hogy sajnálom, de valahogyan én azt láttam, hogy a Biblia tanítás az van, hogy igenis van különbség a férfik és a nők között. Szeretnék nagyon hangsúlyozni azt, hogy van különbség a férfi és a nők között, az nem jelenti, hogy az egyik jobb, mint a másik. Nagyon fontos, hogy ne legyen ez a félreértés, amikor mi azt mondjuk, hogy van különbség a férfik és a nők között. Van olyan dolgok, amit csak a nők tudnak csinálni. Amikor én eddig nem láttam terhes férfi. Esetleg láttam olyan férfi, aki úgy néz ki, mint a terhes lenni, de nem terhes. Egy férfi nem tud szülni egy gyereket, egy férfi nem tud szoptatni egy gyereket. Lehetséges, hogy ő nagyon akar azt csinálni, azt mondja, hogy milyen jó lenne, de Isten nem így teremtett a férfiakat. És az, hogy ez egy olyan szerep, ami az édesanyja kap, az nem jelenti, hogy az édesanyja fontosabb a gyerek életében, hanem az ő szerepe más. Szóval úgy, ahogyan a gyerek nevelésben a férfi és a feleség szerepe valamennyivel más, mégis azt látjuk, hogy legyen teljes a család, mint a kettő kell. És a gyülekezetben, amikor az új szövetségben mi azt látjuk, hogy az Isten tervében az, hogy a férfiak legyenek a vezetők, az egy mások percre nem jelenti, hogy a férfi valami formában értékesebb, mint a nő. Ez nagyon fontos, hogy ez legyen tiszta, hogy ez ne legyen félreértés, amikor beszéljük erről. Mégis azt kell látni, hogy an Isten teremtett a férfikat és a nőket, vannak különbségek, és valahogyan az Isten terveiben, amikor ő tervezte a férfiakat, ő úgy tervezte, hogy a gyülekezet vezetésében ez legyen az ő feladatuk. Egy férfi nem tud mondani azt, hogy én jobb vagyok, vagy én okosabb vagyok, vagy én ügyesebb vagyok, hanem ő azt mondja alázattal, hogy Isten így döntött, és ha én vezető leszek a gyülekezetben, akkor én alázattal vállalom ezt a tisztséget, amit Isten bíz ránk. Ha egy férfi nem megy bele a vezetésbe ebbe a hozzáállással, akkor az nem lesz egészséges. És az nem lesz jó. Majd egy kicsit később fogunk látni, hogy Péter konkrétan írt erről, amikor ő beszélt erről a tisztség feladatáról. Kezdettel fontos, hogy ezt megértsük. 8. versben azt látjuk, hogy ő beszél egy másik tisztségről a gyülekezetben, a diakonus. A diakonus érdekes módon majdnem ugyanazok a feltételek vannak felsorolva. Ha mi visszamenjünk az apostolok cselekedet 6. részre, amikor látjunk, hogy kiválasztottak az első diakonusok, abból a diakonusokból látjunk, hogy többen lettek gyülekezeti vezetők később az életükben. Hogy valahogyan látjunk, hogy a diakonus szolgálata a gyülekezetben az egy olyan, ami inkább a gyakorlatiabb dolgokkal foglalkozik, de ez egy külön tisztség. 11. versben azt olvasunk, hogy a feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen. A kérdés itt, hogy kiről van szó itt, amikor beszél a feleségekről. Azt kell tudni, két fontos dolog, hogy a görög szó, amit szerepel itt, lehet fordítani magyarra feleség, és lehet fordítani az nő. Szóval ez nem csak a feleségekről van szó, amikor használnak ezt a szót, hanem általában a nőkről is lehetne szó itt. Fontos is tudni azt, hogy a diakonus szó, amikor a görög nyelven nem lehet különbséget tenni, hogy egy férfiról van szó, vagy egy nőről van szó. Amikor látjunk ezt a feleség szó itt a 11. versben, lényegében két lehetőség lehetne, hogy kiról van szó. Az egyik a diakonus felesége, a másik a nők, akik szolgálnak, mint diakonusok. Akkor a mi feladatunk a Biblia értelmezéssel dönteni, hogy melyikről van szó. Az én meggyőződésem a másik. Hogy itt arról van szó, hogy vannak diakonusok, akik nők. És azért látom, hogy ez erről van szó itt, mert amikor beszél a vezetőkről, nem beszél a vezetők feleségekről. akkor miért lenne az, hogy ami mondjuk egy olyan tisztség, nem mondom feltétlenül alacsonyabb rungú, de egy olyan tisztség, ami nem olyan több felelősségben van benne, miért ott beszél a feleségről, de a magasabb, a fontosabb vezetők a gyülekezetben nem. A várható magyarázat az, hogy itt, amikor a 11. versben látjunk azt a szó feleség, legjobban lehetne fordítani ezt nők, akik végeznek a diakónia szolgálatot. Szóval akkor mi látjunk azt a gyülekezet életében, hogy a diakónia munka az nem csak a férfiaknak való, hanem bárki férfi vagy nő a gyülekezetben tud végezni a diakónia szolgálatot a gyülekezetben. Bevezetésként fontos, hogy mi megértsünk ezeket a dolgokat azok az emberekről, akik szolgálnak a gyülekezetben. Vannak a vezetők. A vezetők, aki az új szövetségben használnak azt a szó, püspök, presbiter, vén, elójáró. Egy tisztségről van szó. Van egy másik, a diakonosok, ami férfiakból áll és nőkből áll. Lépjünk tovább, és nézzünk, hogy milyen ez a vezető a gyülekezetben. És a következő versekben látjunk egy lista, hogy milyen legyen ez a vezető. Én úgy döntöttem ma, hogy a legtöbb dolog ebben a listában nem fogok magyarázni, mert elég nyilvánvaló. Az első dolog az, hogy fedhetetlen. Nem kell nagyon beszélni arról, mi tudjunk azt, hogy ha valaki fedhetetlen vagy nem. Esetleg, amikor látjunk ezt a listát, azt kell látni mindegyik tulajdonságról, hogy azt nem jelenti feltétlenül, hogy ez az ember minden helyzetben, mindig az életedben tökéletes ebben. Szóval az, hogy valaki fedhetetlen a 99%-ban, de előfordulhat valami, ami nem teljesen, ez előfordulhat az ember életedben. Mi nem gondoljunk egy másodpercre, hogy valaki, aki szolgál, mint vezető a gyülekezetben, bűntelen. De mégis, amikor mi mondjuk arról, hogy ő fedhetetlen, akkor nincs semmi az ő életében, ami kiugrik, és azt mondja, hogy emiatt ő alkalmatlan erre a szolgálatra. Ő megfontolt, ő józan, ő tisztességes, ő vendégszerető. Megint olyan kifejezések, amit nem kell nagyon magyarázni, értünk, miről van szó mindegyikkel. Nem részeges, azt is nagyon könnyen lehet megérteni, hogy mi a különbség a nem részeges és a részeg között. Nem kötelködő. Akkor valaki, aki minden kérdésben akar vitatkozni és akar győzni egy vitában. Ő nem ilyen. Ő nem pénzsóvár. Ő nem olyan megtért ember. Akkor megint egy elég szubjektív dolog az, hogy nem olyan megtért, akkor az mit jelent, hogy hány évvel ezelőtt megtért? Az igé nem mondja. Az igé nem mondja, hogy legalább 5 éve legyen hívő, mielőtt ő szolgálhat, mint vezető egy gyülekezetben. Ha van egy új gyülekezet, ahol a legtöbb ember a gyülekezetben olyan megtért ember, akkor lehetséges az az ember, aki már 3 éve hívő, abba a kategória tartozik, hogy nem olyan megtért ember. De esetleg egy másik gyülekezetben, ami régóta ott van, és az átlag ember már 20 éve hívő ott, akkor az a 3 éve megtért ember, az még olyan megtért. Szóval a helyzettől függ ebben, és kell használjunk a bölcsesség ebben, hogy kiről van szó itt. Egy utolsó dolog, ami szerepel a listán, az, hogy a kívülállóknak is jó vélemények legyen róla. Egy kicsit nehéz kideríteni ezt, mert ismerünk egy olyan kívülálló, aki ismeri azt az embert. De mégis van egy olyan, hogyha egy kívülálló lát egy ember, lehetséges nem együtt ért azzal, hogy ő keresztény. De ő valahogyan tud mégis tisztelni azt a keresztény ember, mert az ő élete olyan. És szerintem ez egy fontos dolog. De ezek a dolgokról nem fogok többet beszélni, de van két olyan dolog itt a listában, amivel egy kicsit bővebben beszélni. Az egyik az, hogy azt olvasunk, hogy a vezető legyen egy feleségű férfi. Akkor fölteszem a kérdést. Akkor ha mi a szűk értelemben megértünk ezt, akkor ki kell zárni minden egyedülálló, mert ő nem egy feleségű férfi. Ki kell zárni mindenki, aki elvált, akkor is, ha ő elvált 40 évvel ezelőtt, és azóta egy teljesen jó életet, Isten félre életet elvált, amikor hitetlen volt, ilyesmit, ki kell zárni őt, mert ő egy elvált ember. Ki kell zárni az özvegy, mert az özvegynek sincs felesége. Ha a szűk értelemben nézünk ezt a szót, akkor nagyon sok embert ki kell zárni egyből ezek az alapján. Fontos, mert van olyan gondolat, hogy abban a kultúrában az volt a jellemző, hogy az embereknek volt több felesége. És akkor ez beszél arról, hogy ne legyen egy férfinak több felesége, hanem csak egy felesége. Sajnálom, abban a kultúrában ez nem volt jellemző. A legtöbb embernek csak egy felesége volt. Lehetséges, hogy a felesége mellett volt egy szeretője, de az nem volt abban a kultúrában jellemző, hogy valakinek volt több felesége. Csak azért mondom ezt, hogy ez nem a Paul erről nem gondolt, amikor írta ezt, hogy ne legyen több felesége, hanem csak egy. Nem mondom azt, hogy jó, ha valakinek van egy felesége és egy szerető. Szó sincs arról. Csak mondom, hogy a Paul nem erről beszélt, ami volt egy probléma abban a kultúrában. Lehetséges, és az én meggyőződésem, amikor olvasunk az egy feleségű férfiról, lehet így fordítani ezt, egy nő férfi. És az értelmezés a következő, hogy ha valaki egyedülálló, és ő egy olyan életet él, hogy nem az, hogy fél évente van egy új barátnője. Ha ő egy teljesen tiszta élet él, mint egyedülálló, akkor ő lehet mondani róla, hogy ő egy nő férfi. Abban az értelemben, hogy nincs több nő az ő feleség, az ő életében. Én azt látom így, ez nem zárja ki azt, hogy egy egyedülálló tudna szolgálni, mint vezető a gyülekezetben. A történelemben van nagyon sok példa arról, hogy vannak olyan férfiak, akik sohasem házasodtak össze. És nagyon jó gyülekezeti vezetők voltak. Az egyik legismertebb példa a 20. században John Stott, aki szolgált Angliában. A Stott egyedülálló volt az egész életében, ha jól tudom. És a Stott egy lelkész volt, és vezető lelkész volt Londonban. Szerintem az, hogy ő egyedülálló volt, ő teljesen alkalmas volt arra, hogy ő szolgált, mint vezető abban a gyülekezetben. Ez egy özvegy. Az, hogy valakinek meghal a felesége, ő még mindig alkalmas arra, hogy ő legyen vezető a gyülekezetben. A mi gyülekezetünkben már volt több olyan példa, hogy valaki aki vezetőr volt, meghalt a társa, és mi nem láttunk azt, hogy ő most nincs a szűk értelemben egy feleségű férfi, mégis ő tud szolgálni, mint vezetőr. Mert a kérdés azt, hogy milyen az ő élete. Az ő élete ebben a kérdésben példaképes, vagy nem. Én azt látom, hogy ha valaki él volt, ez nem feltétlenül kizárja őt attól, hogy ő tud vezetőr lenni egy gyülekezetben. Miért? Mert az a meggyőződésem, hogy Isten hallandó megbocsátani minket olyan bűnöktől, ami történt a múltban. Ha mi megvalljuk a mi bűneinket, mi azt olvasunk, hogy Isten megtisztít minket. Nem javasolnám azt, hogy ha valaki elvált, akkor azonnal választjunk őt vezetőt. Hanem ha mi azt látjunk, hogy miután ő elvált, ha hosszú időn az ő élete, egy példa élete. Tegyünk fel, hogy ő elvált, mielőtt megtört. A volt felesége már van férje. És ő bekerül a gyülekezetbe, és éveken keresztül ő hűséges tag a gyülekezetben. Mi, mint gyülekezet, képes vagyunk megbocsátani őt, ahogyan Isten képes megbocsátani őt, és azt mondja, hogy ami volt a múltban, én elfelejtem. Az én meggyőződésem itt, amikor Paul azt mondja, hogy egy nő férfi a gondolat az, hogy milyen az ő élete a jelenben. Mi nem nézünk azt, hogy milyen volt az ő élete 20 évvel ezelőtt, és ő alkalmas a szolgálatra, vagy nem. Lehetséges, hogy valaki 20 évvel ezelőtt részeges ember volt, kábítószerfüggő volt. Mi azt mondjuk, hogy most már ő megtért, és ő rendben van, ő tud vezető lenni. De 20 évvel ezelőtt elvált, akkor nem. Miért nem? Az, hogy valaki elvált, az egy komolyabb bűn, mint a többi. A bűn, és komolyan kell venni a bűn. De azt is komolyan kell venni, az, hogy Isten megbocsát. És ez az ige beszél arról, hogy egy feleségű férfi, milyen az ő élete most. Az ő élete most, és az a most esetleg az utolsó 10 évben, mert ha valaki csak egy éve jó úton jár, akkor az esetleg kevés az idő. Hogy tudunk látni azt, hogy valóban ez az ő élet formája. De az élet formája az alap erre a kérdésre. Egy kicsit örülök, hogy én 3 hónap múlva nem leszek a lelkészít. Azért, mert amikor én beszélek ezek a témákról, én nem vagyok érintve. Nem lehet valami hátsó szándék abban, hogy én azért mondom ezt, mert ez valahogyan fog befolyásolni az én életemet. Ez nem befolyásol az én életemet. De jön a következő kérdés most, és az az ige egy kicsit később itt az 5. versben, mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, akkor ő ne legyen vezető. A probléma esetleg, ha tovább menjünk és olvasunk az igét, amikor Paul ír ugyanerről a Titusnak. És ott a Titus 1.6-ban a kövek között olvasunk. Ha van olyan, aki férhetetlen, egy feleségű férfi, hasonló a lista, és utána tovább olvasunk, akinek gyerekei hívők, akkor hogyan kell értelmezni ezt az igét? Folytatja azt, hogy nem vádolható kicsapongással és nem ingedetlenek. Szeretnék kérdezni az összes férfitól. A gyerekeid hívők, a gyerekeidet ingedelmeskednek mindenben? Ha igen, lehet fölállni. Mert ha mi értelmezünk ezt az igét, a szűk értelemben lényegében mindenki ki van zárva. Lényegében a szűk értelemben senki nem tudta vezető lenni, ha a legszűkebb értelemben értelmezünk ezt az igét. Szóval akkor a kérdésem az, hogyha nem a legszűkebb értelemben, mi az a helyes értelmezés, amit kell figyelembe venni itt? Két hete szolgáltam egy ifjúsági héten, egy másik gyülekezetben, és a téma volt az 1. Timoteus 4. rész a 12. vers. És ott a 4. rész a 12. versben a kövek között olvasunk, senki ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Azért hozom föl ezt az igét, mert a 4. tulajdonság itt, amit olvasunk, hitben. A probléma megint a görög szó. A görög szó, amit szerepel itt, lehet fordítani azt hitben, de azt is lehet fordítani azt, hogy hűséges. És arról beszéltem ott azon az ifjúsági héten, én úgy döntöttem, akkor én beszélek mind a kettőről, mert nem tudunk dönteni. De ebben az igében, a Titus 1-ben, az is lehet mondani, hogy a gyerekek hűségesek. Nem az, hogy feltétlenül a gyerekek hívők. Mert az, hogy valamiki a gyereke megtér vagy nem, az nem csak a szülőtől függ. Mert minden gyereknek saját módon tud dönteni arról, hogy ő hisz vagy nem. De mégis azt látjuk, hogy van egy felelősség az édesapjának és az édesanyjának ebben a kérdésben. Egy pár gondolatot mondom. Mi van, ha valaki szeretne vezető lenni a gyülekezetben, de ő csak akkor megtért, miért felnőtt a gyereke. És ő úgy nevelte föl őket, mielőtt ő hívő volt. Vagy mi van, ha van egy házaspár, ahol nincs gyerek? Vagy mi van az, hogy ha van egy olyan férfi, ahol minden gyerek még nem iskolás? Akkor én eddig nem láttam azt, hogy egy éves gyerek hoz egy akarati döntés arról, hogy én szeretnék hívő lenni. Akkor kizárjuk mindenki, ahol kiskorúak a gyerekek, és még nem jutottak arra a pontra, hogy tudnak dönteni. Vagy mi van, ha a gyerek nem ingedelmes? Mert az is szerepelt itt a Titus levelben. Paul, amikor itt ír a Timoteusnak, és amikor ír a Titusnak, ő próbál egy élvet adni, hogy milyen legyen az a vezető, egy olyan férfi, aki jó vezeti a háza népét, ahol a gyerekek nem teljes mértékben visszautasítnak mindent, amit a szülei tanítanak. Amikor mi olvasunk egy igét, a mi feladatunk dolgozni azon, hogy mi a helyes értelmezés. És ezzel az igével szeretnék hangsúlyozni azt, hogy ha mi beszéljünk a szűk értelmezésről, tényleg mindenki ki van zárva. Ha kezdeném felsorolni az emberek, akik most vezetők a gyülekezetben, akkor mindegyik ki lenne zárva, mert vagy nincs gyereke, vagy kiskorú a gyereke, vagy van esetleg felnőtt gyereke, aki nem tért meg. Szóval mindegyiknek van valami probléma. És azért, ha ez van, akkor vagy át kell gondolnunk az egészet, vagy kell keresni a mód, hogy mi a helyes értelmezés, amikor foglalkozunk ezek az igékkel. És azért hozom föl ezt, mert amikor másfél hónap múlva mi új vezetőket választjunk a gyülekezetben, akkor azt kell látni, hogy itt van az egyik feltétel. És hogyan tudunk értelmezni ezt? Az elv az, hogy van olyan férfiak, akik, ahogyan mi látjuk azt, ők igyekeznek Isten előtt, Isten segítségével jó fér és jó édesapja lenni. És ha mi látjuk valaki, aki sok mindenben teljesen az ellenkezőt csinál, Ha mi azt látjuk, ha az összes gyereke lázadnak, és nem úgy élnek, ahogyan várjunk egy hívő családban, akkor föl lehet tenni ezt a kérdést. Nem könnyű dolog vezető lenni egy gyülekezetben. Az én gyerekeim sérdelők voltak valamikor, és abban az időben nem volt mindig könnyű velük. Azt kell mondanom, hogy abban az időben néha felmerült bennem, hogy esetleg a legjobb lenne, ha én lemondok, mint lelkész. Mert nem látom, hogy ez van az én gyerekeimben, amit szeretnék látni. Örülök, hogy tudok beszélni a múltról és nem a jelenről, De valahogyan mégis mondom, hogy ha egy vezető nem küzdik ezzel a kérdéssel, az se jó. Mert akkor az mutatja, hogy ez nem fontos neki. Ha ő nem vizsgálja meg az ő saját élete, hogy ő milyen édesapja, milyen példát mutat az ő otthonjában. Fontos, hogy olyan vezetők lenni a gyülekezetben, akik jól vezetnek a háza népüket. Röviden, a harmadik pont a vázlaton, mi a püspök feladata, mi a vezető feladata. Az apostolok cselekedet hatodik részben, amikor az apostolok döntötték, hogy kell kiválasztani az első diakonusok, az apostolok, aki abban az időben a vezető szerepet vállaltak a gyülekezetben, azt mondta, hogy azért legyen, akik csinálnak ezt a szolgálatot, hogy mi tudunk foglalkozni az Isten igéjével és az imádsággal. És igenis, alapvetően ez egy feladat a vezetőknek a gyülekezetben, hogy mi foglalkozunk az igével, hogy mi foglalkozunk az imádsággal, hogy mi így hordozunk a gyülekezet, és mi irányítjuk a gyülekezet. Majd az apostolok cselekedet 15. részben, 16. részben látjunk azt, hogy a vezetők a gyülekezetekben ők voltak, akik összegyűltek, amikor kellett dönteni fontos kérdésekből, és kellett irányítani a gyülekezet. A Péter, amikor írt az 5. fejezetben, az ő könyvében, ő beszél a vezetőkről, beszél a presbiterekről a gyülekezetben, és azt mondja, hogy az ő feladatuk pásztorok lenni a gyülekezetnek. Ők a pásztorok. És nem fogok belemenni most, de ha mi gondolkodunk abban az időben, egy pásztor mi volt az ő feladata? Ahogyan a valóban egy pásztor dolgozott a juhokkal. A pásztor feladata volt vezetni a juhokat. Irányítani őket, hogy menjen valahova. A pásztor feladata volt jó táplálékot adni a juhoknak. Az egyik feladat volt a pásztornak, hogy ő ment a következő mezőbe megnézni azt, hogy milyen növények vannak ott, nincs egy olyan növény, ami káros. Mert voltak olyan növények, ami mérgező növények voltak. És akkor a pásztor, ha látott, hogy van egy mezőr, ami van ilyen növény, ő nem vette a juhokat oda, hanem egy olyan helyre, ahol tudtak jó táplálékot kapni. A pásztor feladata jó táplálékot adni, a vezetőr feladata ez. A vezetőr feladata védeni a juhokat a külső támadásoktól, a vad állatoktól, a tév tanítástól. Ez a pásztor feladata. És a gyülekezet vezetőr feladata ezt csinál. Jó pásztorolni a gyülekezeti tagokat, hogy ők tudnak növekedni a hitükben. Befejezem egy igével a zsidókhoz írt levélből a 17. vers. Bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sohozva, mert ez nem válnak javatokra. Ez az igé azt mondja, hogy a gyülekezeti tag feladata alávetni maga a vezetők alatt, tisztelni őket, és ha a tagok ezt csinálnak, azt mondják, hogy öröm vezetni a gyülekezetet. Én nem tudok mondani azt, hogy az utolsó 29 évben mindig öröm volt vezetni a gyülekezetet. De az a reménységem, és az az imádságom, hogy azok az emberek, akik október 1-től fognak vezetni ezt a gyülekezetet, tudnak csinálni azt, teljes örömmel. De az, hogy teljes lesz az öröm a vezetőségnek október 1-től, az tőletek függ. Az tőletek függ, attól, hogy te kész vagy elfogadni őket, mint vezetők, kész vagy alávetni magad aluk alatt, kész vagy hinni azt, hogy azok a vezetők, amikor ők hoznak egy döntést, a vezetők nem azért hoznak a döntést, hogy legyen jobb nekem. A vezetők, amikor ők hoznak egy döntést a gyülekezetben, azért hoznak egy döntést, mert azt látnak, hogy ez által Isten fog kapni a dicsőséget. És ha Isten kap a dicsőséget a döntésben, az a döntés jó nektek, mint gyülekezeti tagok. Mindjárt kell vizsgálni a mi életünket. És látni azt, hogy igenis jó, ha vannak jó Istenfélő vezetők a gyülekezetben, de nagyon jó, ha én tudok tisztelni őket, és alávetni magamat maguk alá. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy te adtál nekünk olyan vezetőket a gyülekezetben, akik szívügye vezetést, adtál olyan vezetők, akik nem akarnak magasabb szintre jutni a pozícióval, hanem akarnak dicsérni téged. Kérjünk, amikor a következő hetekben hozunk döntések, kik lesznek a vezetők a gyülekezetben, segíts minket, ha tudunk figyelembe venni, amit te mondsz nekünk ebben az igében. És különösen, amit elhangzott, ez az a nehezebbre értelmező dolgokat. Kérjünk, hogy tudunk helyesen látni ezeket. Ne legyen az, hogy csökkentjünk azt, amit te mondsz az igében, és mi valami kevesebbet várjunk, de segíts az abban is, hogy mi nem valami többet várjunk, mint amit te vársz. Segíts minket, hogy tudunk látni azt, amit te akarsz ezek a kérdésekben, hogy a megfelelő emberek tudnak tovább vezetni minket. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.